Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vízien Szilveszter, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, professzor úr. Jó estét, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kutatók éjszakája lesz holnap, az Európai Bizottság találta ki, kár, hogy nem mi, ez egy rettentően népszerű esemény, tömegek szoktak jelentkezni. Mint agykutató, mivel várná, vagy várja legszívesebben az utcáról betévedő embert?
Nagyon érdekes, hogy a társadalmat szoktuk alulbecsülni. Azt hiszük, hogy igazából a szappanoperák érdeklik, azok is érdeklik. De amikor megjelenik egy tudományos probléma, amikor a tudomány elefántcsontornya kinyílik, és mindenkit beenged, és megengedjük azt, hogy azokkal az ismeretekkel is találkozzanak, amelyekkel mi naponta találkozunk, akkor a meglepetés van, mert hihetetlen széleskörű az érdeklődése a társadalomnak. Én emlékszem a Mindentudás Egyetemének mindent elsöprő sikerére. Amikor a társadalom, a néző, a 6 éves gyerektől a 90 éves ők nagymamáig, mindenki kérte, követelte, hogy a műsor folytatódjon. Hatalmas siker volt. A napilapok minden héten hozták az előadás teljes anyagát. Foglalkozott vele a sajtó, a rádió, elektronikus média. Miért? Mert a társadalom igényelte. Ugyanígy van egy ilyen műsorral kapcsolatban is. A társadalom igenis érdeklődik. És ezért mi tudósok, akik az állampolgároknak a befizetett adóját használjuk fel kutatásainkhoz, úgy érezzük, nekünk kötelességünk megadni azt, hogy megismerkedhessenek a tudomány legújabb eredményei.
Önnek mi a tapasztalata? Szót tudnak érteni a tudósok és az állampolgárok? Mert én úgy képzelném, hogy az úgynevezett egyszerű ember nem mindig azt kérdezi, ami a tudós számára is egy érdekes probléma.
Igen, de ha a tudós nem tudja elmagyarázni közérthetően azokat a problémákat, amivel foglalkoznak, vagy amellyel a világ foglalkozik, a világ tudósai, akkor igazából nem méltó, hogy tudósnak nevezzük. A modern tudóst nem az jellemző, hogy elefántcsontoronyban él. Nem az jellemző, amely régen egy tudóst szakállal, szemüveggel egyedül valamit kutat. Nem. A ma tudósa az nyitott. A ma tudósa nyitott elsősorban a tudóstársai fele, tehát mi kalákában építkezünk. Egyikünk a másikunk eredményeit felhasználja. De a ma tudósát az is jellemzi, hogy a társadalom fele nyitott. El tudja magyarázni, hogy miért kutatja azt a témát. Mi lesz belőle a haszon? Nem kell szégyelni, kimondani azt, hogy haszon. Hiszen hagyd mondjam azt, hogy a globalizált világunkban az igazán tehetséges embert, akit megsüvegelnek, akire fölnéz a társadalom, az jellemzi, hogy hasznosítani tudja a megszerzett tudását, mások tudását és az információt. Társadalmi és gazdasági tőkeként. Tehát megváltozott a világ, megváltozott a világban sikeres tudósnak is a magatartása.
Nem lehet ma már az a tudós sikeres, aki nem tudja megmondani, hogy mi lesz egy legalább középtávú haszon? Hát akkor mi van az alapkutatásokkal? Ott nem mindig lehet megmondani.
Ez igaz. De el tudja mondani, hogy milyen irányban kutat. El tudja mondani, hogy milyen problémák vannak. Milyen problémákkal néz szemben, miket szeretne megoldani. Tehát teljesen igaz, az alapkutatónak nem kell gazdasági hasznot fölmutatni, sőt, de föl kell tudni mutatni, hogy milyen irányban és miért kutat.
Ebben a percben az agykutatás leginkább mit kutat? Mi a legnagyobb kérdés? Mit akarnak most megtudni? Azt mondta, hogy ezt egy tudósnak egyszerűen el kell tudnia magyarázni. Magyarázza el egyszerűen.
Igen.
Mi a kérdés?
A ma agykutatásának a legfontosabb feladata, hogy az alapstruktúra és a tudat kapcsolatát megtalálja, meg tudja magyarázni. Hogy tudjon gyógyszereket felmutatni majd a tudat különböző problémás eseteiben. Hogy tudjon olyan kérdéseket feltenni, és ez egy nagyon lényeges dolog, olyan kérdéseket feltenni, amelyre már egy másik tudós vagy kutatási csoport keresi majd a választ. Tehát a társadalom, a civilizációs betegség, a neurózis, a pszichózis, amiben élünk, ez korunk nagy betegsége. Ez nem volt 2000 évvel ezelőtt. ez a civilizációs betegség. Hát mi történik? Reggel fölkelünk, kávét iszunk, nem egyet, hanem ötöt, egész nap robotolunk, dolgozunk, este pedig altatót veszünk be. Ebbe a ördögi körbe kell megoldást találni. Mert az emberi agy, ez a végtelen sok impulzus, ami éri. Minden nap, elnézést kérek, a rádió, a televízió, a szomszéd, a főnök, tehát hihetetlen a közlekedés. Hát tessék nekem meg.
Időnként szörnyű.
Persze. Szörnyű. Tehát miről van szó? Ez az 200 vagy 100 milliárd idegsejtünk, amely a több tízezer éves emberi fejlődés során olyan, amilyen. Erre nem volt fölkészülve. A 100 000 évvel ezelőtti ember nem volt fölkészülve erre, mert nem kellett. Eltelt egy idő, és tulajdonképpen még csak részben tudott ez a fejlődés, alkalmazkodni az emberi agy ahhoz, ami ma a világban történik. Hát tessék megnézni, 20-30 milliós városok vannak. Hihetetlen, fantasztikus nagy városok ezek. 20-30 millió ember, borzalmas tömeg. Az embernek hozzá, a tudósnak ezekre a kérdések, amiben szociológiai kérdések ugyanúgy benne vannak, mint bármilyen más szakmai, neurokémiai vagy pszichiátriai kérdések benne van. Ezekre kell tudni választani. Tehát a ma tudósa, ugye mert az agykutatót nevezte meg, a ma agykutatójának fel kell tudni készülnie, hogy olyan válaszokat is meg kell majd előbb-utóbb válaszolni tudnia, olyan kérdéseket meg kell tudni válaszolnia, amelyek eddig még soha nem fordultak elő.
Hol tartanak a szerkezet és a tudat összefüggésének megismerésében? Tudják-e például, hogy hol lakik az agyban a rossz döntés? Meg tudják-e mondani? És hol lakik az agyban a jó döntés?
Igen. Ezek a kérdések azok, amelyek napi szinten felmerülnek, és nagyon érdekes az, hogy a genetika milyen szerepet játszik, hogy kiből mi lesz, hogy milyen tehetség halmaz van benne, hogy mit jelent az, hogy szorgalom, mit jelent az, hogy tudat. De hát fölvettem a legnehezebb kérdést, ami a filozófiának több ezer éves kérdése. Arisztotelész, Pláton ugyanúgy, Szokrátesz ugyanúgy fölvetette, mint a ma tudósa, az agy és a lélek kapcsolat. Tehát itt olyan filozófia alapkérdések, amely viszont már az iterealista és a materialista és a legkülönböző nézeteknek a határvonalán van. Ezekre is előbb-utóbb választ kell tudnunk adni. Tehát a ma tudósa, mindegy, hogy legyen az elméleti fizikus, vagy biokémikus, vagy gyógyszerkutató. Olyan válaszokat kell tudni adni azokra a kérdésekre, amelyet tulajdonképpen a tudományos közösség fölad neki.
Milyen módszerekkel tudják ezeket a válaszokat megkeresni? Például önök az agykutatók. Azért kérdezem, mert egy szív ugye vizsgálható működés közben is. Az agy nem nagyon nyitható föl. Ha már föl van nyitva és a boncosztalon van, akkor meg már halott. Nem működik. Mikor kell elcsípni?
Hát, nézze, Karinti Frigyest akarom idehozni, akit ugye Olive Króna operált, és megírta Utazás a koponyám körül. Ugye, mit ír? Azt írta, hogy ez a csoda orvos úgy operált meg, hogy olvastam Thomas Mann József és testvéreit. És a 300 nem tudom hányadik oldalon abba kellett hagynom, mert az agyam már nem volt képes olvasni, nem volt képes a szavakat fölfogni, és a mondatok értelmét.
De ugye ők a műtét közben beszélgettek is, mert hogy ében
operált. És mi történt? Utána azt mondta, hogy én mindezt folytatni tudtam, és ez a csoda. Mi ma már annélkül bele tudnánk nézni Karinti Frigyes agyába, hogy hol van a tumora, hogy fölnyitnánk. Tehát a technika, a fizika, a mechanika hihetetlen fejlődése lehetővé tette, hogy belenézzünk az emberi agyba, a kísérleti állat agyába, annélkül, hogy esetleg felnyitnánk. Tehát óriási a fejlődés. Az ultrarövid felezésű izotópokat beadom, és ez egy csodákat lehet művelni. Beadom, amely nem okoz károsodást, mert néhány nap alatt elbomlik. És meg tudom mondani, hogy a magyar himnuszt éneklő magyar gyermek, vagy a himnuszt hallgató és énekelt magyar himnuszunkra az agyában mely területeken gyulladt ki a fény, most ezt idézelben mondom, mely területek kerülnek izgalomba. És az egyik a szavak megértése, az értelem, és a másik az érzelem. Ugyanezt, ha meghallgatja egy nem magyar fiú, ugyanazt a szöveget, ugyanazt a dallamot, legfőjebb azt, hogy valamit hall, de nincs érzelmi reakciója. Tehát már meg tudjuk mondani, hogy hol van az érzelemközpont. Meg tudjuk mondani, hogy a limbikus rendszer milyen szerepet játszik abban, hogy mi hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, hogyan viszonyulunk a szeretteinkhez, vagy hogyan viszonyulunk egy kormányhoz. Tehát itt óriási az előrehaladás. De ez hihetetlen drága lett a kutatás. Hihetetlen a technológia fejlődése. Az, hogy nanotechnológiával már el tudunk menni, hogy egyetlen sejtet mi lézersugárral megcélzünk, és egyetlen sejtnek a végkészülékén, amely egy másik sejttel kapcsolatot létesít, a beszélgetést létrehozza két sejt között, mi meg tudjuk nézni, hogy hogyan működik.
Hogy látja, a mindennapi ember kérdései azok nagyon különböznek a tudósok kérdéseitől? Mert mondta, hogy az a kérdés most, hogy a struktúra, meg a működés, a végtermék, a lélek között például hol van a hangulat. Mi is erre vagyunk kíváncsiak, amikor az agyról gondolkodunk?
Nem, de végső soron, hogyha a gondolkodásunk eljut ahhoz a felismeréshez, hogy egyáltalán a létünk és a nem létünk határán mi van, hogy hogyan működik az agy akkor, szóval akkor ezek a kérdések megfogalmazódnak, csak nem úgy, ahogy mi tudósok megfogalmazzuk, hanem egyszerű szavakkal. És amivel a beszélgetést kezdtük, hogy a modern tudó, a korunk 21. század tudósának milyennek kell lenni? Olyannak, hogy tudjon a társadalom nyelvén beszélni. Hogy tudja, meg tudja érteni, amit a társadalom kérdez, az ember kérdez, és tudjon választ adni emberül, magyarul, közérthető nyelve.
Professzor úr, milyen messze van most az agykutatás az etikai határtól, az etikai gáttól, amikor azt mondja a tudós, hogy most már tudnám befolyásolni az egyedi ember működését, meg tudnám mondani, hogy melyik zenét vagy melyik kormányt szeresse, és melyiket ne?
Nagyon közel kerültünk az etikai határhoz, de mindenben. És a technika, és ezt önöknek, akik az elektronikus médiával foglalkoznak. Tudniuk kell, hogy hihetetlen közel került a világ, éppen a technika, a technológia fejlődése eredményeképpen ahhoz a határoz, ahol már talán nem szabad átlépni. Mert egyrészt az egyén belső világát indokolatlanul, ha nem is indokolatlanul, de jogtalanul fel tudom tárni, meg tudom ismerni, és fölmerül az óriási nagy kérdés, etikai kérdés. Jogunk van mindenre? Hát akkor, amikor itt van a Snowden eset, amikor egyszerre a világon történt elektronikus és nem elektronikus kommunikációt tulajdonképpen a végtelen kapacitású tárolókkal nem csak föl tudjuk fogni, hanem tárolni tudjuk. Sőt, ki tudjuk válogatni. Vajon ehhez jogunk van? De mit ért el az orvostudomány, amikor képesek vagyunk arra, már képesek vagyunk arra, még nem történt meg, hogy embert hozzunk létre úgy, hogy csak női résztvevője van. Férfi részvétele nélkül. A nő hámsejtjéből a magot kivéve képesek vagyunk létrehozni a méhben egy olyan kezdeményezést, amely ember fejlődhet ki. Tehát hihetetlen, és ez az etikát legmélyebben sérti. Hogy mondjam meg, Krisztus születése óta a technika, a technológia exponenciálisan fejlődött. Ne felejtse el, hogy Krisztus születése táján egy információt eljutatni máshova, az néha napokba került. Ma a szekundum, a másodperc milliomod része alatt teljes, tökéletes információ, halmaz tudunk átküldeni egyik helyről a másikra. Amiről mi most beszélünk, és a kedves hallgatók hallják, az, hogy itt, ami történik, ezt a világon, ugyanebben a másodpercben, a másodperc történés alatt is lehet hallani. De fénykép felvételt lehet elküldeni Alaszkába, ahol lehet, hogy egy óra múlva az újság kinyomtatja, hogy mi ketten itt ülünk és beszélgetünk. Hol van a világ, hova haladt a világ, amikor ilyenre nem, hogy küldtünk egy levelet, két hétig ment oda. Tehát óriási, felgyorsult a sebesség, a kommunikáció sebesség. Tehát a technika fantasztikus mit tud produkálni. És ez mind etikai, emberi határokat dönget, és vet fel ilyen problémákat. Tehát a tudománynak nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy mikor lép át azon a határon, amelyen nem szabad átlépni. És az erkölcs viszont Krisztus születés óta, én most nagyon jó indulatú vagyok, azt mondom, hogy lineárisan fejlődött. Mit mondtunk az előbb? A technika exponenciálisan, tehát az olló szétnyílt. És ez a szétnyílás eredményezte, hogy Sztálinok és Hitlerek lehettek a világban. Ki tudja, mit hoz a világ. Tehát az erkölcs nem fejlődött eléggé. Miért nem? Szerintem azért, mert generációról generációról az erkölcsöt oktatni kell, ezért értek nagyon egyet az iskolai erkölcs oktatással is, akár hittanoktatással, ha valaki önkéntesen jelentkezik rá, és a technika vívmányait, a hidrogénbombát örökli mindenki készen. Csak meg kell nyomni a gombot, amely X vagy Y kezében ott közelben van. Tehát az erkölcsi döntéstre való képességet tanítani kell generációról generációra.
De mit tud kezdeni a tudomány nagy közössége, amiről azt mondta, hogy összekapcsolódott globális hálózatot alkot az úgynevezett gonosz tudósa?
Persze, köztünk is vannak erkölcsileg olyan emberek, akik képesek eleget tenni annak a elvárásnak, amelyet el kell várni, és elvárnak egy tisztességes erkölcsös tudóstól. Ilyen a döntő többség. Biztos, hogy vannak közöttünk is olyanok, akik eladják az atombomba titkát, vagy eladják a nem tudom én melyik országnak, én most nem nevezem meg, nem tudom milyen atomtöltetű rakétakészítés titkát. Persze, mindig vannak ilyenek. Azonban a világnak azért azt meg kell követelnie az emberiségnek, a homo sapiens sapiensnek, hogy igenis erkölcsös tudósokra van szükségünk, de egyet biztosan, és azt el kell itt mondanom, hogy a tudomány szabadságát nem szabad sérteni, de a tudomány eredményeinek felhasználását az arra megillető személyeknek, és most a parlamentek, a világ parlamentjeinek, a képviselőinek a kezébe kell leadni, az ő feladatuk korlátozni azoknak a tudományos eredményeknek a felhasználását, hát most itt van ez a szarin, ugye ez a mérges gázügy, annak a felhasználását, a jogának a korlátozását.
De ki ön szerint a tudomány eredménye? Enyém, akinek az adójából a végső soron finanszírozzák? Én kevés vagyok ahhoz, hogy eldöntsem, hogy mit lehet vele kezdeni, mert nem értek hozzá. Egy kormányi?
Nem. A világ emberiségé. Ez az emberiségnek az eredménye természetszerűleg a szabadalmak, és ezt mi nagyon jól tudjuk, és a kedves hallgatók is nagyon jól tudják, a szabadalmak megpróbálják kisajátítani az eredményeket, ami valamilyen mértékben tisztességes is, hiszen valamelyik ország vagy valamelyik vállalat nagyon sok pénzt fektet be, ő szeretné visszakapni. De meggyőződésem, és hagyd mondjam meg, éppen a gyógyszer példát fogom mondani, ahol egy bizonyos idő után a patent, a szabadalom lejár, és akkor tulajdonképpen bárki gyárthatja bármely ország részére, és lényegesen olcsóbban lehet eladni ugyanazt a terméket. Tehát ezt azért tudomásul kell venni, de hát mi nagyon jól tudjuk az elektronikus médiában, hogy amikor kijön egy új gadget készülék, az hihetetlen drága, majd ennek az ára drámaian csökken le, mert mások is elkezdik gyártani, stb. Tehát itt a világ, tehát én megítélésem szerint és az erkölcsi alapjaim szerint minden tudományos felfedezés előbb-utóbb valamennyinké, akik itt élünk ezen a földgolyón.
De hogy tudja egy tudós megemészteni? Például ön hogy tudja azt megemészteni, hogy a saját kutatási eredményeiből egy nálam gazdagabb német ember alig, hanem hamarabb részesül, mint én, és én sokkal-sokkal hamarabb, mint mondjuk egy kenyai középiskolás, aki lehet, hogy soha.
Hát ne haragudj, most felvetett egy olyan problémát, ez észak-dél, gazdag-szegény világ rész. Problémája, ez egy súlyos erkölcsi kérdése nyugatnak, most én a gazdag, tehát északot értem ez alatt, súlyos erkölcsi kérdése, vajon jogunk van-e drágán eladni azt a terméket, amelyet mi meg tudunk fizetni, de Kenyában már nem tudják, vagy Afrikában megfizetni, ez egy súlyos morális kérdés, nagyon nehéz az észak-dél kérdése, az szerintem az emberiség nagy-nagy egyik kérdése, de a tudomány rendkívül gyors haladása lehetővé teszi, hogy megismerjék. Emlékeztetném a kedves hallgatókat, mit mondtam, hogy a globalizált világunkban mi a jellemző az embert, hogy az információt és a tudást társadalmi és gazdasági tőkeként tudni kezelni. Itt volt az a szó. És most hagyd mondjak, idézek egy 16. századi filozófust, Francis Bacon-t, aki azt mondta, hogy scientia potentas est, a tudás hatalom. Akkor mondta, ez volt az első ilyen gondolat, mert a Krisztus előtt és után sokáig nem volt igazából az emberi gondolatnak értéke. Piaci értéke, mert ma az van. És ma azonban ez, amit mond, tehát a tudás hatalom, ez kibővült. Tudás plusz információ egyenlő hatalommal. És ebben az egyenletben egy valami hiányzik, amit ön feszegetett, szerkesztő úr, az erkölcs. Mert amikor most megkérdez engem, hogy hogy fogja a kenyai ember azt a tudást, amit én megszereztem és amit én felfedezek, és megosztom a világgal, mert én publikálom. Nekem kötelességem publikálni. Vajon hogyan fog részesedni belőle? Ez az emberiség egyik nagy-nagy problémája.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Vízien Szilveszter agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, az Aréna vendége.